Hát jöttünk, hogy őt imádjuk ezen a mai délelőttön is, és hogy szólaljon meg az a történet, amely leírja Jézus születésének előzményeit, és aztán születését. A Lukács evangélium a második fejezet első 7 versét olvasom. Lukács evangélium második fejezet első 7 versét hallgassuk meg fennállva. Az ige olvasása után majd Pintér Otto testvéremet kérem meg áldás köri imádságra. Történt pedig azokban a napokban, hogy Augustus császár rendeletet adott ki, írják össze az egész földet. De az első összeírás akkor történt, amikor Szíriában Cirénius volt a helytartó. Elment tehát mindenki a maga városába, hogy összeírják. Felment József is a Galileai Názáretből, Júdába, a Dávid városába, amelyet Betlehemnek neveznek, mert Dávid házából és nemzetségéből való volt, hogy összeírják jegyesével Máriával együtt, aki áldott állapotban volt. És történt, hogy amíg ott voltak, eljött szülésének ideje, és megszülte elsőszülött fiát, bepójálta, és a jászolba fektette, mivel a szálláson nem volt számukra hely. Eddig olvastam, Isten igét, imádkozzunk.
Mennyi édes Atyám, hálát adunk neked azért, mert a te fiad az elküldött Jézus Krisztust azért, hogy nekünk életünk lehessen, és hálát adunk neked azért, hogy az a születésének történetét is ismerhetjük azáltal, hogy a te igédben le volt írva. Kérünk téged, hogy adj nekünk nyitott értelmet, nyitott füleket, és add, hogy mindaz az ige, ami már elhangzik, az valóban megérintse a mi szívünket, formálja a mi szívünket, és megelevenítse a mi szívünket azért, hogy a hétköznapokban, akkor, amikor emberek a világban látnak bennünket, akkor megértsék a te üzenetet, hogy miért küldted el Jézus Krisztust erre a földre, és sokan kövessenek téged. Kérlek, hogy így légy most velünk, és áld meg ezt a mi közösségünket Jézusban. Amen.
Amen.
Hát ez a fejezet sok helyen felolvasásra kerül a mai nap folyamán, de lefőképpen ebben a fejezetben a pásztorokra szokott a hangsúly tevődni, és főleg a pásztorokra figyelnek ilyenkor legtöbben. Na hát én most ezt a részt kihagytam, és nem olvastam föl, hanem inkább foglalkozzunk most ennek a bevezetésével, és nézzük meg annak a mondani valóját is, ami számunkra. Megtudhatjuk azt, hogy az Úr Jézus Krisztus egy konkrét történelmi helyzetbe születik bele. Hiszen meg van írva az, hogy kinek az uralkodása alatt jött el a megváltó erre a világra. Augustus császárnak az uralkodása alatt történik mindez, és hát ő Krisztus előtt 27-től Krisztus után 14-ig uralkodott, tehát az ő uralma alatt születik meg, és jön el a világ megváltója. Tehát ez azt mondja a mi számunkra, hogy Jézus története az nem rege, nem mese, nem valami kitalált esemény, hanem egy konkrét történetben, egy konkrét uralkodó alatt történik. Senki nem kérdőjelezi meg azt, hogy Augustus császár élte valaha. Föl vannak jegyezve róla dolgok, és ugyanúgy, sőt, sokkal több Jézus Krisztusról is föl van jegyezve. És tudhatjuk. Tehát ezt is megtudhatjuk itt, hogy egy konkrét történelmi eseményben ágyazódik bele Isten üftörténete. Aztán megtudjuk azt is, hogy ez az Augustus császár ugye rendeletet ad ki, és azt is megtudjuk, hogy ez a rendeletnek a kiadása, hogy írják össze az egész földet, hát ez az egész föld ugye nem terjedt ki akkor még Amerikára, Ausztráliára, hanem akkori ismert világban a Római Birodalom egy óriási kiterjedt birodalom volt, és hát majdnem az egész világot bekebelezte, az akkori ismert világot, ezért említi meg így az ige, hogy az íják össze az egész földet. Hát ugye még nem tudták, hogy több földrész is van azon kívül. Tehát az indiánok például nem lettek ugye összeírva. Na tehát ez történik így ebben a helyzetben, és itt Szíriában pedig Cirénius volt a helytartó, ő is itt meg van említve, hogy az összeírásnak az egyik nagy levezetője ez az ember volt. Úgy elgondolkoztam mindezen, hogy egy földi hatalom, egy földi uralkodó, és érkezik egy mennyei uralkodó. És szeretném egy kicsit, hogyha ezen gondolkodnánk, hogy egy földi uralom, egy földi uralkodó mit csinál, milyen valójában, és milyen egy mennyei uralkodó, aki érkezik erre a világra, ő kicsoda, ő mit csinál, és milyen az ő uralma alatt lenni. Hát szeretném így ezen a mai délelőtön, ha összehasonlítanánk ilyen tekintetben ezt a két uralkodót. Ahogyan említettem, Augustus császárnak az uralkodása behatárolt. Ettől eddig. És a római birodalomnak is volt határa. Ettől eddig. Ettől eddig. Északon, délen, nyugaton, keleten. Ilyen egy földi uralkodó. Egy ideig és egy határig uralkodik. Aki megérkezik, az pedig nem egy behatárolt uralkodó, nem mondhatjuk azt, hogy ettől eddig, hanem ön öröktől fogva létezik, öröktől fogva uralkodó, öröktől fogva Isten. És nem lesz vége az ő uralkodásának. Uralma növekedésének és békéjének nem lesz vége Dávid trónján és királysága fölött, mert fölemeli és megerősíti a jogosság és igazság által mostantól fogva mindörökké. Seregek urának féltő szeretete teszi ezt, írja Ézsaiás próféta. Tehát ezt tudhatjuk meg arra az uralkodóról, aki érkezik. Örökké való. Nem lehet határolni az ő uralmát. Nem lehet beszorítani az időbe sem. Örökké való uralkodó. Hát milyen nagy öröm ez, hogy eljött az Isten országa erre a világra, elhozta az Úr Jézus Krisztus a megszületésével, testetöltésével, és akinek ebbe az országba bekerül, aki bekerül ebbe az országba, annak is örök élete van. Hogy nem csak az uralkodó él örökké. Ugye vágytak arra az emberek, amikor a földön volt valami jó uralkodójuk, mi azt mondjuk, hogy Mátyás király a magyaroknak egyik jó uralkodója. Hát lehet, hogy többen úgy voltak, hogy éljen sokáig Mátyás király, mert addig lehet, hogy jól megy az ország, de a mi uralkodunk, a mi királyunk, aki megszületett, az örökké él, és az ő polgárai, az országnak a polgárai is örökké élnek. Milyen jó, hogyha már megváltotta a te életedet, és örökké élsz. Üdvösséged van. Örök életed van. Ebbe az országba már bejutottál, bekerültél. Volt, hogy Jézus azt mondta egy farizeusnak, egy írástudónak, hogy közel vagy az Isten országához. Nem vagy még benne, de közel vagy hozzá. Milyen jó, hogyha te már azt tudod mondani, hogy nem csak közel vagyok hozzá, hanem már benne is vagyok. Átadtam életemet ennek az uralkodónak. Én is már megláttam, hogy nem csak egy Jézuska jött el erre a világra, hanem az Isten fia. Ahogy a napkeleti bölcsek is leborultak előtte, és imádták őt. Hogy te is már ezt megtetted, mert észrevetted, hogy itt nem egy földi király jött, hanem a mennyek ura, az uraknak ura, a királyoknak a királya. És ezt a békét, ezt az áldást az ő uralma elhozza te életedre nézve is. Ő valóban te érted jött. És örök életed lehet, mert aki hisz a fiúban, örök élete van. Jó egy ilyen uralkodóban bízni, ő benne élni, és átélni azt, hogy örök élet, üdvösség vár rám. És mindig, most is uralja az életemet, de majd uralni fogja a halálom után is. Nekem egy ilyen örökkévaló uralkodónk van. Aztán azt olvasok itt az igében, hogy ez a császár, Augustus, ez egy rendeletet adott ki, hogy legyen népszámlálás. Írják össze a birodalom összes emberét. Ez azt jelentett, hogy mindenkinek vissza kellett menni az adott városába, ahol született, ahova tartozott. Így Józsefnek is el kellett indulnia, vissza kellett mennie, ment vele Mária is. És hogy összeírják mindenkit a birodalomban, miért volt erre szükség? Miért tette ezt a császár? Hát az emberek nem örültek ennek. Mert tudták, mit jelent ez. Hogy megszámolnak bennünket. Arra ment ki az egész. Mennyi pénzt lehet elvenni az embertől? Mennyi embertől lehet még adót behúzni? Hogyan lehet az embereknek még a padlásáról is lesöpörni mindent? Vagyis azért van ez az összeírás, hogy még több adót vessenek ki, vagy tudja az ország vezetői, hogy mennyi erőforrás van még az embereknél, mennyi embere van, vagy ha jön egy háború, akkor mennyi embert lehet behívni esetleg katonának. Tehát ez az összeírás egyáltalán nem volt valami jó. Na meg hát gondoljátok bele, hogy mindenkinek a fáradtságot venni, elindulni, elmenni egy adott városba, és nem repülővel mentek, meg vonattal, meg kocsival, hanem gyalogosan elindulni, és Máriáinknak is milyen nehéz lehetett egy áldott állapotban levő nőnek elindulni, és megtenni több kilométert különféle lankás, meg emelkedő szakaszon. Hát ez nem volt egyszerű. Ilyen a földi uralom. Ilyen Magyarország is. Meg ilyen minden ország. Hogy valamikor kiadnak olyan rendeletet, amelybe beleborsózik a hátad. Ugye, hogy van ilyen? Megyünk a kis papírunkkal, és már hatodjára adjuk be, mert visszadobták. Ugye? És sorban állás, mert elrendelte a kormány, és meg kell csinálni. És fáradtsággal jár. És valamikor azért csinálod ezt, mert közben meg is adóztatnak téged. Nem a te érdeked, hanem mi majd te fogod fizetni. És te állsz ezért sorba. Ugye? Érezzük, hogy sokszor a világ uralma elvesz tőlünk. Na de hát Jézus, aki jött, az nem azért jött, hogy azt nézze, hogy mit van, hanem ő azért jött, hogy mit adhatok neked. Ő egy olyan uralkodó, aki azért jött el erre a világra, mert látta azt, hogy mennyi mindene nincs az embernek, aki elfordult a Istentől, mennyire megüresedett az ő életük, és most szeretném betölteni, szeretném megajándékozni az embert, szeretném visszaemelni oda, ahonnan kiesett, és ezért jött el Jézus, hogy adjon. Adjon szeretetet, adjon békességet, adjon örömöt a te életedben, és ezért jött ő el erre a világra. Hát meg kell mondani, hogy nem csak azért ad Jézus, azért ő is el is vesz. Tehát azért mondjuk meg, hogy Jézus is elvesz valamit az életünkből. Kérdezhetnétek, hogy mit? Hát ő mindig ad, mit vesz el? Hát két dolgot mindenféleképpen elvesz az életünkben. Az egyik a te bűneid. De én úgy gondolom, hogy jó, hogyha elveszi, nem? Mert a bűn gyötör, a bűn rágja az embert belülről, terhet jelent neki, és Jézus pont azért jött, hogy elvegye. Íme az Isten ama báránya, aki elveszi a világ bűneit. Elveszi a te bűneidet is. Oda mész és átadod neki. Ha elmondod neki, akkor ő elveszi, és fölszabadítja a te lelkedet. Tehát jó, hogyha ő ezt tényleg teszi. Meg hát elveszi azt a kőszívet is a te életedből. Azt az érzéketlen, azt az indulatost, azt a türelmetlen szívet. És azt mondja, hogy azért veszem el, hogy adjak bele hús szívet, érző szívet. jó szívet. Tehát Jézus valamit elvesz az életünkben, ami nem jó, hogy annak helyében adja azt, ami jó. Ő ilyen uralkodó. Tudtok ti ilyet mondani, ilyen földi uralkodót? Nem megy. Tegnap is átéltem azt, hogy jöttem az Úrhoz, és az Isten beleváltott a szívembe, és azt mondta, Csaba, te félsz. Azért félsz, mert a sátán hazugságát behetted. Én nem ezt kínálom neked. Én ezt elveszem tőled, és adom neked a békességet. Ezt éltem meg tegnap. Elvette a félelmemet, és adta az ő békéjét. Milyen jó, hogyha te is ezt átéled, hogy elvesz a te aggódásodat, és adja a bizalmat, a hitet a szívedbe. Aztán lehet, hogy ebben a napokban türelmetlen is voltál, mert hajtani kellett a munkahelyen, ugye karácsony előtt aztán gyerünk, adjál bele mindent. És lehet, hogy még hazamentél, akkor ott is hajtani kellett, mert készülni kell a karácsonyra, minden jó sikerüljön. És az ember elveszíti valamikor ilyenkor a békességét, a türelmét, de oda mentél Istenhez, és átélted, hogy ezt a rosszat elvette a szívedből, és adta a békét, mert ő ilyen uralkodó. Az élet árad belőle. Hát nem jó a szívünk trónját és ennek az uralkodónak átadni? Mert hogyha te uralkodsz az életedben, akkor abból se lesz sok jó. Azt olvassuk a Jelenések könyvében, hogy ott abból a királyi székből az élet vize árad. Igen, az Isten trónjából az élet árad. De hogyha mi ülünk a trónra, akkor abból sose az élet árad. Abból sok rossz árad, sok gond árad, sok baj származik. Mert nekünk se jó ráülni az életünk trónjára, hanem ha már Isten országában élsz, akkor az azt jelenti, hogy ő az uralkodó, és a te életedet is uralni akarja. És ő jót akar neked. Azért akarja uralni, hogy jót hozzon, életet hozzon. Én azért jöttem, hogy életük legyen, sőt, bőségben éljenek. Hát az élet vize áradhat a te életedben is, ha ő ül a trón. Megláttad-e? Vagy csak Jézuskának tartod Jézust? Mert tudja, a hív ember is. Majd én tudom, mit kell csinálni. Majd én értem az én életemet. Na ezt nem engedem, hogy Jézus beleszóljon. Ez az én területem. Ide nem jöhet. És abból mindig kár, mindig baj származik. Sose az élet. És amikor az ember átadja azt a területet is Istennek, abból mindig élet folyója árad. Mindig az élet származik belőle. Mindig az ömlik. Add át szívennek minden területét. Engedd őt a trónra, aki megszületett érted, aki egészen más uralkodó, mint bárki. Aztán olvassuk azt, hogy ebben a rendeletben, amit kiadtak, elment tehát mindenki a maga városába, hogy összeéljenek, és felment József is a Galilei Názáretből Júdába, Dávid városába, amelyet Betlehemnek neveznek, mert Dávid házából és nemzetségéből való volt, hogy összeéljenek jegyesével Máriával együtt, aki áldott állapotban volt. Tehát azt látjuk, hogy rendeletnek engedelmeskedve József és Mária enged a császár akaratának. És lehet, hogy sokan úgy engedtek, tudjátok, hogy, mert hogy szoktak a kormánynak engedni az emberek, amikor olyan rendeletet ad ki, olyan intézkedést. Lázongva, nem? Bosszankodva, zúgolódva, tüntetve, nem? Hát igen, az ember. Nem tetszik neki, hogy valaki megmondja, hogy mit csináljon. Főleg, hogyha fáradalmat okoz vele. Sőt, ha gondokat okoz neki, akkor ma már menjünk ki az utcára, ugye? Tüntessünk, égessük fel a kukát, borítsuk fel az autót. Hát ilyen volt akkor is. Higgyétek el, hogy nem örömmel mentek az emberek a maguk városába. Lázongtak, zúgolódtak, csak hát nem mertek azért úgy csinálni, mint Magyarországon, mert akkor lehet fej nélkül kerültek, vagy megölték őket. Tehát félelmükben azért nem mertek annyira lázongani, de a kommunista időben sem mertek, hogy az utcára menne az emberek. Nagyon. Tehát a félelmükben azért ott volt, hogy visszatartották magukat, de azért egymás között lázongtak, zúgolódtak, hogy megint milyen rendeletet adtak ki. Józsefről meg Máriáról ilyet nem olvasunk. Nem lázonganak, nem zúgolódnak, csinálják. És tudjátok, hogy mi a szép ebben a történetben? Hogy ők szerintem nem csak azt látták, hogy a császár rendeletet adott ki, hanem ők túlláttak ezen. Lehet egymásra néztek, elmosolyodtak, és azt mondták, hát Isten vezeti a császárt is. Hát mert bennünk a messiás fog eljönni a mi családunkban. Hát hol kell annak megszületni? Mi van leírva a Szentírásban? Betlehembe. Hát nézed már, az Isten, az a mindenható, még ezt a nagy császárt is, akit Istennek tartanak, úgy mozgatja, ahogy akarja. És hát még az Isten ezzel is bátorít bennünket, hogy menjünk Betlehembe, mert ott kell megszületni a megváltónak. Mennyivel máshogyan éli meg egy rendeletet egy hívő ember. Hogy ő nem csak azt látja, hogy egy főnök adta ki, hogy maradj be szombaton, és ugye hány ember zúgolódik, hogy szombaton be kell menni dolgozni. De a hívő ember azt mondja, hogy mit akar az Isten ebből kihozni? Hát ő irányítja az én főnökömet is. Ő engedi meg ezt. Én az Istennel élem meg az életemet, és lehet, hogy rájön, vagy közben megláttat vele valamit az Isten, hogy találkozik egy olyan emberrel, aki majd hatással lesz az életére több éven keresztül. Vagy éppen találkozik valakivel, és egy másik munkahely lesz belőle. És ahhoz kellett, hogy szombaton bemenjen dolgozni. Tehát sokkal összetettebb, és egészen máshogyan látja a hívember. És itt Mária és József nem csak a császár rendeletének engedelmeskedik, hanem az Isten parancsának is, hogy Betlehembe kell megszületnie a megváltónak. Hogy kérdezem meg, hogy te látod így a te életedet? Hogy sokszor nem csak úgy történnek a dolgok, hanem az Isten van mindenek fölött. Hogy ő rendelkezik. Még ha talán olyan dolog is történik, ami rossz, ami kellemetlen, ami nem jó ízű, ami fáradtsággal jár, mert talán fájdalommal. Mégis hidd el, minden értünk van, és értünk tesz az Isten. És így fordított ezt a rendeletet is hasznára, Józsefnek és Máriának. És ezért van megírva a Bibliában az is, hogy zúgolódás és kételkedés nélkül tegyetek mindent. Hát hányszor, amikor nem tetszik valami, akkor az ember zúgolódik. A posztmodell keresztény ember az olyan nehezen hallja már azt is, hogy Isten törvénye, parancsolata, mert borsódik már a háta ettől is. Parancsolat? Nekem ne parancsoljon senki. Már begyűrűzik ide is. Na de hát mindent a javunkra munkálad Isten. Azért adta a parancsolatot is, hogy te boldog legyél, hogy megoltalmazzon téged. Lásd meg ezt, így zúgolódás, kételkedés nélkül tedd azt, amit az Isten mond neked. Ahogy engedd a te életedet, hogy folyjon. Ahogy a medret ad a te életednek. Lásd meg azt, hogy jót fog abból kihozni a mindenható Isten. Hát, hogy Mária és József így élte meg, egészen máshogyan élhette meg ezt az Augustus császár által kiadott rendeletet. Ők láttak mást is emögött, más valakit, és ők Istennek is engedelmeskedtek. És olyan jó lenne, ha ki tudnánk mondani azt, amit Mária kimondott, amikor az angyal megjelent neki, és elmondta, hogy mi vár rá, mi fog vele történni, és azt mondta, éme az Úr szolgáló lánya vagyok, történjék velem a te beszédet szerint, és eltávozott tőle az angyal. Ki tudnánk ezt mondani, sokszor kellemetlen, nehezebb helyzetben, amikor belekerülünk. Íme, Uram, hát te vagy a király, Én a te szolgád vagyok. Történjék úgy, mert rád bíztam az életemet, ahogy te akarod. Biztos javamra munkálsz mindent. Ez a hit mentesít bennünket a zúgolódástól, a bosszankodástól, a kételkedéstől. És erre akar bennünket az Isten elvezetni. Ahogyan Józsefet és Máriát is elvezette erre. Aztán, ahogyan így engedelmeskednek, és elindulnak Betlehembe, azt hinné az ember, hogy hát ha az ember oda megy, ahova az Isten küldi, ha az ember engedelmeselik az Istennek, akkor minden olyan jól megy. Zöld uta van. Ugye, mint Budapesten elindul az ember a kocsival, és akkor zöld áradat, mindig csak zöld lámpához érkezik. Hát mi szeretnénk néha így vezetni egy nagyvárosba. Dugót elkerülve, zöld áradat. Na, de hát ez nem mindig így van. Sőt, amikor hallok olyanokat a keresztényektől, hogy hát nem tudom, hogy merre menjek, imádkoztam, és ha mindenhol nyitott ajtó van, akkor biztos az Istentől van. Tehát én elindulok, és ha zöld utat kapok, akkor az biztos az Úrtól van. Én meg azt mondom, hogy nem. Nem így kéne elindulni. Nem tudod, hogy arra mennyire az mégis mész? Majd kiderül útközben. Hát milyen gondolkodás ez? Hívő gondolkodás ez? Így járt Izrael népe is a pusztában, hogy hát elindulunk. Aztán, ha minden jó van, meg vizet kapunk, akkor biztos arra kell menni, mert az Úr arra vezet. Így indultak, így mentek. Én nem így olvasom. Hanem amikor megállt a felhő, megálltak. Amikor elindult abba az irányba, akkor abba mentek. Isten vezette őket. Kikérték az Istent. Meglátták az ő vezetését. Mondhatom azt, hogy talán ez volt az egyetlen dolog, amiben ez a nép legalább ebben engedelmeskedett. Hogy amikor felszállt a felhő, elindult, akkor ők is elindultak. Ebben soha nem olvasok a Bibliában azt, hogy nem indultak. Ők aztán innen nem mennek el. Itt valahol ez a nép ilyenkor mindig akkor állt, meg akkor indult, ahogyan az Isten akarta. Ebben, ilyen tekintetben engedelmesek voltak. Nem úgy van az, hogy sokszor Isten vezet bennünket, és akkor zöld áradat van. Nézzétek meg, erről beszél itt az ige is. Mária és József engedelmeskedett, és ugye tárt karokkal vált őket Betlehem, ugye? 5-6 szálloda közül lehetett választani, hogy még bemehetnek be. 5-6 fogadó már jelente, hogy gyertek ide, már váltom benneteket. Nem. Ide is elmentek, oda is elmentek, amoda is elmentek. Már csak egy, mondhatom így, most így mondjam, parasztházba is elmentek. Ott sem volt hely számukra. Akkor mondják azt, hogy hát lehet, hogy Isten nem is küldött ide bennünket. Hát mi lehet, nem is az Istennek engedelmeskedünk, mert hát annyi zárt ajtót találtunk. Mi az, hogy egy istállóba kapunk helyet? Sokszor Istennek engedelmeskedni, abban elindulni azt jelenti, hogy itt is zárt kapu, amott is zárt kapu, itt is baj, ott is gond. Aztán majd meg lesz az a hely, ahova mennie kell az embernek. És lehet, hogy az sem valami nagyon jó. Csak egy istálló. Nem egyszer átélhetjük ezt, hogy engedelmeskedünk az Istennek, és jönnek az akadályok. Hát nem ezt élte át Mózes? Menni kellett neki Egyiptomba? Igen. És amikor oda megy, mit él meg? Rosszabb lett a népnek a sorsa, mint azelőtt. Hát föl is vetődik Mózesben, hogy hát Uram, hát te azért küldtél. Aztán most hogy van? Nagyobb bajba kerül a nép? Engedelmeskedik az ember, és valamikor azt érzi, hogy hát ha nem engedelmeskedtem, akkor lehet jobb lenne. Nincs ilyen érzésetek? Mert annyi nehézség jön vele együtt. És akkor megkérdezi tőled Jézus. Engem akarsz még mindig követni? aki engem követ, fölveszi a keresztjét, aki engem követ, annak nem biztos, hogy lesz szállása, a rókáknak van. Így is akarsz engem követni? Így is szeretsz engem annyira? Én szeretlek, de te szeretsz annyira. Én sok mindent vállaltam, érted? Én engedelmeskedtem az atyának. És nézd meg, hogy mennyi zárt ajtót találtam. Már a születésemkor is. Aztán Samáriába se fogadtak be engem. Tudod, hol lett az én helyem? Hol készített az emberek helyet nekem? A Golgotai kereszten. Na, ha az én szolgám vagy, akkor neked is ilyen utad van. Föl kell venni a keresztedet, hogy kövess engem. Hát a posztmodell keresztény ezt nem szereti hallani. Mi azt szeretnénk legjobban, mint amit úgy hívnak, hogy sikerevangélium. Követjük Jézust, meggazdagszunk és milliárdosok leszünk. Követjük Jézust és meggyógyulunk mindenből, minden betegségből. Követjük Jézust és távozz tőlünk minden gond és baj. Bolondság. Majd, ha megküzdöttél, majd, ha végigjártad, mint hogyan Jézus végigjárta, dicsőséges feltámadása lett. És felemeltetett arra a trónra. És amikor teljesen majd végigjárod Jézussal, aki segít, mert nem egyedül kell, meg a Szentlélek ereje is ott van veled, majd amikor végigjárod ezt a sok bajt, és akkor mondják majd az angyalok, na ezek azok, akik a nagy nyomorúságból jöttek, akkor ott leszel majd a dicső énekkarban, ott lesz a nagy jutalom, a dicsőséges föltámadás örökkön örökké. De addig is megtapasztalod itt a földi létben, hogy lehet, hogy gondok és baj között, és kereszthordozás között éled a te életedet, de a szívedben békesség van, a szívedben öröm van, a szívedben boldogság van, mert ő uralkodik a te életedben. És hagyd mondjam azt, tudjátok, hogy sokkal jobb úgy élni, hogy a szívben békesség és boldogság van, de nincs borunk és búzánk. Lehet az ember nagyon gazdag, körbejárhatja az egész világot. Sokan irídik is a nagy gazdagokat. Ne irigyeljétek. Olyan üres a szívük, meg a lelkük. Olyan boldogtalanok. Úgy keserednek éjszakánként, és izgulnak, és feszültek, és sokszor nem tudnak aludni, sokszor a vagyonuk miatt. Mi csak a külsőt látjuk, a szépet, hogy elmentek most is, hogy most is utaznak, most is mekkora lesz szállodába szálltak meg, most is karácsonykor hova elmentek, jó meleg éghajlatra. De lehet, hogy jelent valami boldogságot az utazás, de az örömteljességet mégsem hozza el, mert nincs az Isten országában a helyük. Higgyetek ebben az Úrban, aki egész más király, aki elvezet bennünket az örök dicsőségbe, ezért jött el. Ő önmagát adta odaértünk, és Jézus uralm alatt jó élni. Sőt, Jézus uralm alatt örökké élünk, és olyat kapunk, amit el se tudunk képzelni, majd ott a mennyben. De már itt a földön is megtölt a mi szívünket, ez az uralkodó. Ha ő ül a te szíved trónján, a kőszívedből 20 szívet csinál, elveszi a bűneidet, elveszi az aggódásaidet, félelmeidet, és másnat helyébe. Mert ő ezért jött. Ez a király, amikor ad parancsolatot neked, akkor azt is azért adja, hogy megoltalmazzon, hogy vezessen téged, hogy boldogan tartson téged, örömteljes életben tartson. Újabb jeleket is tesz, amikor te engedelmeskedsz. Mária, amikor József, amikor engedelmeskedett, és oda bementek az istállóba. Oda jöttek a pásztorok. és elmondták, hogy mit éltek át. Az engedelmességedben mindig van mennyei jel. Valaki mond olyat, a hívő testvéred, vagy valaki, ami megint isteni kijelentés, és ebben még jobban megnyugszik a te szíved. Örömöd lesz, mint a pásztoroknak, akik mennek utána, és örömmel dicsérik az Istent. De higgyétek el, hogy Mária meg József is nagyon örült ott abban a distálóban. Mert ez tud bennünket igazán boldogítani. Az, aki eljött erre a világra. Ő ad nekünk boldogságot. Ő szegény élet, hogy mi gazdagok lehessünk. Kövessük őt, ami uralkodónkat, aki eljött értünk. És ha mi itt befogadjuk őt, akkor ő is befogadott már az ő országába, és helyünk van a menny dicsőségébe, amely nem korlátozott, hanem örökkévaló ország. Amen.